Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból a 17-18. Századi Erdélyben a várak fejlesztése és átépítése itáliai építészek közreműködésével történt, és a fejedelmi paloták építészete is lendületet vett. A várak átalakítása várkastélyokká a védelmi célok mellett a kényelem kialakítása is elkezdődött. A díszes belsők, a kárpitozott és a festett falak, a faragott kazettás színezett festett mennyezetek is helyet kapnak. Az épületeket főleg téglából és faragott terméskövekből emelték. Témánk fejedelmi várak Erdélyben. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délben is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, a hallgatókat és a szerkesztő urat is.
Keresztes úr, szokásunk szerint most is tartsunk egy emlékeztetőt. Jó lenne összefoglalni a legutóbbi beszélgetésünk tartalmát.
Legutóbbi alkalommal felvidéki meg ausztriai várakról beszéltünk, legelőbb Szalónak váráról tárgyaltunk. A Kőszegi hegység nyugati szélén egy késő középkori város szerkezet található, városfallal körülvett helység, vár keletkezése a Héter nemzetség a németurváriak történetével azonosítható. Szalónak neve először 1270-ben merült fel okleveles emlékekben. A németurvári Henrik bán hazárulást követett el, mert félve 5. István király haragjától Ottokár cseh királyhoz menekült, és átadta neki összes várait, köztük Szalónakot is. A várakat azonban a magyar király már a rákövetkező évben visszafoglalta. Megjelenik 1291-ben, amikor harmadik Endre visszaadta a németújváriaknak, és 1326 körül, amikor Szalónakot Károly Robert király a kanizsaiaknak adta, és a birtoklást 1371-ben Nagy Lajos felváltotta, és így királyi várrá vált. Később 5. László a Pamkirchyer András német zsoldos veszélynek adományozta a várat, és ő nagy építkezéseket hajtott végre, megerősítette a várat, alsó udvart épített, és a védelemre őrtornyot, egy ostromok feltartóztatására alkalmas falsikátort is kialakított. Pamkirchyer Mátyás király mellé állt, és ezért a császár nagyon neheztelt, 1471-ben Grazba csalta, és mint hitszegőt elfogadta, és lefejeztette. Később Miksa császár kezére került, és itt akkor már osztrákok tulajdonában volt. 1537-ben ismét magyar tulajdonba került, amikor első Ferdinánd a Batthyány Ferenc bánnak adományozta jutalmul, és ettől fogva 400 éven keresztül a vár a batthyányiak ősi nemzetségéhez tartozott. A várat többször körülzárták, de tulajdonképpeni ostromot nem élt át soha, éppen ezért érdekes, mert fennmaradtak azok a középkori építmények és azok a középkori védőrendszerek, amit abban az időszakban használtak és megépítették. A batthyányiak tovább építették a várat, és erősítették a lakhatási lehetőségeket, éppen ezért boltozatos hidat is építettek, hogy könnyen be lehessen jutni a várba, belül a vár belsejében pedig lakószárnyat alakítottak ki, itt a lakószárnyat stukkomennyezetekkel díszítették, második kápolnát is építettek, tehát látható, hogy minden inkább lakhatóvá tették az építményt. A vár utolsó birtokosai között volt a vértanú gróf Batthyány Lajos, ugye az első felelős kormány miniszterelnöke, és a kivégzési után az egész vagyonát elkobozták, így a várat is. Szépen berendezett épület Schmidt nevű fuvaros várakozónak a tulajdonába került, így a vár szép lassan elveszítette jelentőségét. Jelenlegi épület a 13. századi öreg torony körül épült, és ez az öreg torony átmérője körülbelül 14 méter, hatalmas vastag falai vannak. A falba vágott lépcsőkön keresztül lehetett feljutni a toronynak a felsőbb szintjére. Ennek eredetileg lapos teteje volt, de később, amikor a védőfegyverek, a puskák is megjelentek, akkor már egy csúcsos tetőt alakítottak ki föléje. Ezzel a toronnyal szemben található a palota, vár megerősítésére egy hatalmas tornyot építettek még, amelyik ezzel a régi öreg toronnyal szemben található. Ennek nézetes formája van, és sokáig ezeket az épületeket fenntartották. Mivel nem ért ostrom ezen a váron, megtalálhatóak azok a kerekbástyák, megtalálhatók azok a szögletes bástyák, a védőművek, amiket a középkorban, tehát a 15.-16. századi erődítés művészeteit szépen olvasható. Ez az építmény a Batthyány család tulajdonába visszakerült az első világháború előtt is, és a második világháború után 1957-ben az egész épület állományt eladták egy nyugalmazott kereskedelmi miniszternek. Ő felújította a várat, és 1975 óta a tartomány tulajdonába került, átadta és látogatható. Beckó váráról középkorban Bolondóc várának is hívták, 12. században állt már, egy oklevél tanúskodik róla, 1219-ben a királyi vár, mint uradalom, ispánság központja volt, és védelme alatt volt a környező helység, amit Beckónak neveztek. Csák Máté uralta rövid ideig a települést, és 1388-ban Zsigmond király leghűségesebb eberének, Stibor grófnak ajándékozta, aki később erdélyi fejedelem is lett. Erősséget aztán Nagy Lajos király is kedvelte, ő is megerősítette a tulajdonokat, és Tibor Vajda hatalmas vagyont szerzett, viszont ő volt az, aki az épület állományt nagyon fejlesztette, egy négyszögletes öreg tornyot épített, ehhez pedig egy belső várat alakított ki, annak megfelelően, hogy hogy volt a terep, tehát itt egy ilyen szabálytalan várforma alakult ki, annak következtében, hogy egy ilyen magaslatra építették fel ezt az egész várat. Stibor rendeletére készült el a palota is, és a hozzá csatlakozott kápolna. Barátja volt az építető Ozorai Pipónak. Ozorai Pipóról beszéltünk akkor, amikor a Zsigmond király dél-dunai védőrendszerét alakította ki a török hódolattal szembe. Az Ozorai Pipóval való barátság tulajdonképpen ilyen reneszánsz építészeti dolgokat is eredményezett. Megépítették a lovaktermet például, és a falakon látható még az egykori festésnek a nyomai is, és a kápolnának is a freskói, tehát a reneszánsz megjelent ebben az épületben is. Stibor 2010-ben 10 évig viselte az ország egy a legnagyobb méltóságát, az erdélyi vajdaságot, és ez alatt hatalmas vagyont szerzett magának. Az épületnek a fejlesztése megakadt akkor, amikor 1414-ben elhunyt. Az ő fia örökölte a vagyont, de az ifjabb Stibor már nem építkezett olyan sokat, miután ő is elhalt fiú örökés nélkül, így Bolondóc leányágon öröklődött tovább, és Katalinnak, ennek férjére, Lindvai Bánfi párra szállt az épület. 200 év múlva ez a főrendű család is kihalt, és itt aztán újra leányágra került a beckói uradalom, több családnak a tulajdona lett. Később 1707-ben például Ocskai László is elfoglalta a kurucokkal, tehát Beckó is bekerült a harcokba, a kuruc harcokba. Aztán az osztrákok vették kezelésbe, hogy a kuruc szabadságharc után ők katonaságot telepítettek ide, de 1729-ben tűzvész ütött ki, és az egész vár leégett, és így a várból egy romhalmaz lett, de fekvésénél fogva az egyik leglátványosabb ilyen felvidéki vár. Budettin váráról szlovák területen található, már az Árpád-kor végén állott, ezeket az épületeket aztán a középkorban fint fejlesztették, és egészen a 17. századig alakították őket. Azt is elmondtam, hogy a Vágvölgyét ellenőrizte, és egy ilyen záró erőd volt, és ezért volt hadi jelentősége, mert vámot is szedtek, és a tűzfegyvereknek a fejlődéséig uralta a környéket. Az épület az egy ilyen szabálytalan négyszögben helyezkedik el, logiás folyosók is találtak, hatalmas hengeres lakótorony, ami uralja az egész építményt, és ezt az 1330-ban oklevél is említi a Budettin tornyát. Ez az erős torony már felhívta a krónikásoknak a figyelmét. A 14.-15. században tovább építkeztek, és a későbbi várak királyi rendeletekre készült. Elsősorban a vámszedés volt itt a feladat, és a vágon keresztül utazókat vámolták, és a Sziléziába igyekvő kereskedőket ellenőrizték. Nagy Lajos király egy időszakra elzálogosította Budettint, majd 1430-ban Hatnai János kapott rá adományt Zsigmond királytól, tehát itt a 15. században más tulajdonba került. Később a jeszenicei Szúnyog Gáspár szerezte meg a vár birtokát, 1487-ben Mátyás királytól kapott rá adománylevelet, és ő aztán folytatta az építkezéseket. Itt található egy olyan történet, amit később Arany János is megénekelt a Katalin című elbeszélésében, ahol egy ilyen szerelmi történetről van szó, Szúnyog Gáspár báró és a fiatal Katalin között. Katalin az ifjú gróf Forgács Ferenchez vonzódott, viszont ennek ellenére az apja Jakusics Jánoshoz adta feleségül, és a hölgyike nem engedelmeskedett az apjának, az apja ezért befalasztatta, viszont éjjel Forgács kiszabadította a hölgyet a fogságból. Menekültek, viszont az úton összetalálkoztak a vetélytársal, és Forgácsot párharcban megölte. Tehát ezt mondja a legenda. Mi az igazság? Az igazság az, hogy Szúnyog Katalin már férhez ment asszony volt, amikor megjelent ez az idill a fiatal Forgács Ferenccel, és a féltékeny férj a hazatérő szerelmes párnak káncsot vetett, és itten a féltékeny férj a szolgáival megfogadta a fiatal urat, Forgács Ferencet, és megölték. Tehát, ahogy írták a gyászjelentésben, a világból kivégezték, tehát a fiatal szerelmest eltették láb alól. Katalin tovább élt, és végül is másodszor is férhez ment, tehát az egész történet szépen megírt Arany János, de középkori történet, ami rendszeresen meg szokott történni. Aztán a vár 1870-ben Honvéd kaszárnya volt, majd 1920 és 30-as években gróf Csáky Géza állította helyre, és rendezte be. A vár épületeiben Vágvölgyi Múzeum található. Csáktornya Horvátországban található, a Dalmát tengerparton. Horvátország és Dalmácia kapcsolata Magyarországgal 1102-től kezdődött, amikor Kölyves Kármányt királlyá koronázták, tehát Horvátország királyává, Dalmácia Horvátország királyává, és ettől az időtől aztán 1918-ig Magyarországhoz tartozott ez a terület és Horvátország. Itt állandó csatározás volt a Dalmát tengerpart miatt a Velencei Köztársasággal, a magyar királyok állandóan harcban álltak ezekért a területekért, Nagy Lajos korában majd az országgyűlés, tehát ez egy különálló ország volt, a jogkört azt a királyt a bán képviselte, itt külön országgyűlés volt, igazságszolgáltatás, külön megyerendszer volt, tehát Velence mintájára volt berendezve ez a terület, ezekért a városokért, mi mondtam, harc volt, de 1242-ben a tatárjárás alkalmával Béla király erre a területre menekült, és végül is Trogirban talált menedéket. 1526 a Mohácsi csata után a kettős királyválasztáskor A horvát nemesek nagy része Ferdinánd párti lett, és így a 16.-17. században ezek a királypárti, Ferdinánd párti nemesek a törökök ellen harcoltak, és ekkor jelentek meg a Zrínyiek, tehát a Zrínyi család, a frangepánok, akik birtokolták ezeket a területeket, és a saját birtokaik védelmében többször hadjáratokat vezettek, és hadjáratokba vettek részt. Itt meséltem a szigetvári hősről, Zrínyi Miklósról, ugye 1556-ban a Szigetvár ostromát meséltem itt el, amikor Bécs ellen vonuló hatalmas török sereg megállt, hogy ostromolják meg a várat, és akkor az ostrom hosszú ideig elhúzódott, majd mikor már védhetetlen volt a vár, akkor kitört Zrínyi Miklós, és hősi halált halt. Az ő dédunokája, gróf Zrínyi Miklós írta meg a szigetvári hős történetét, ő a Szigeti Veszedelem című eposzt írta meg magyar nyelven, és a Zrínyiek elveszítették ezt a területet és Csáktornyát akkor, amikor egy összeesküvésbe, császár ellenes összeesküvésbe kerültek, és 1671-ig tartott ez a dolog, mert 1671-ben az összeesküvőket, Zrínyi Pétert és Sógorát, Frangepán Ferencet, Nádasdi Ferencet és Bonis Ferencet az összeesküvés miatt kivégezték.
Keresztes úr, Lippa várának török kézre kerülése után Boross Jenő vára lett a térség, az erdélyi fejedelemség egyik legfontosabb végvára. Mit tudunk erről?
Azt kell elmondanom itt, hogy a 17. századi Erdélyben, ugye itt a történelem az nagyon heves harcokat és változásokat hozott. Itt a század elején Bethlen Gábor, majd első Rákóczi György és második Rákóczi György uralkodása fellendülést hozott, terjeszkedtek, és gazdaságilag is megerősödött Erdély, tehát 1615 és 1660 közötti időszakban az országgyűlés több ízben adók növelését szavazta meg, és ingyenes munkát is megszavazott a várak és a védelmi rendszerek kiépítésére, például Nagyvárad, Gyulafehérvár, Szeben vagy Fogaras, Kolozsvár és Brassó várfalainak, bástyáinak a megerősítéséhez. Már kezdtek olasz építészeket is használni, alkalmazni a várak erősítését, és a paloták építését ők kezdték szépíteni, és a reneszánsz ekkor jelent meg ezeken a területeken. Díszes, dekoratív belső tereket alakítottak ki, kapubejáratokat, ajtóablakkereteket, párkányzatokat, címerköveket faragtattak, tehát látható, hogy az épületeknek nem csak a védelmi, hanem a szépségére is adtak, logiákat építettek, ilyen vaskos kőlábakat, oszlopokat, pártázatos mellvédeket, tehát a szobák falai megjelennek a falfestések, a mennyezeteket faragott gerendákból vagy kazettás kiképzéssel készítették. Ezek az építkezések folytatódtak tovább is. A várak építéséhez aztán katonai építészeket is hívtak Erdélybe, Steinwil tábornok és Savoyai Jernő herceg vezetésével dolgoztak például Giovanni Morando Visconti, vagy Francesco Brilli, Marsigny vagy Konrad Weiss, akik a falakat téglából rakták és építményeket hoztak létre. Boross Jenő váráról Jenőt először, mint királyi várat 1295-ben említették, Kastri Jenő néven, és a 14. században a Losonczi család tulajdonába került. 1438-ban szerb menekültek telepedtek le a városban, és Boross Jenő története összefonódik majd a magyarországi szerbek történetével is. Német helyőrsége megerősített várat 1565-ben János Zsigmond ostrommal bevette, de Svendi Lázár Miksa hadvezére már ugyanebben az évben visszafoglalta, és alig egy évre rá Gyula elestét követően az őrsége által pusztán hagyott Jenői vár is a törökök kezére került, és csak 1595. október 23-án foglalta vissza Borbér György a várat. Ezzel kezdetét vette Boross Jenő történetének egy izgalmas fejezete, mert még vár lett belőle. 1599-ben Bátori András bíboros lett a fejedelem, de mivel Lippa és Jenő várát nem adta vissza a törököknek, elvesztette a török támogatást, és a törököket támogató Mihály Vitéz úrtól vereséget szenvedett, és külés közben megölték 1599-ben. Majd Báthori Zsigmond 1601-ben a várat 96 faluval Toldi Istvánnak adta, majd Petneházi Istváni lett, kitől Bethlen Gábor elvette. Bethlen Gábor tulajdonába került, na most itt Lippa várának kényszerű török kézre adása után 1616-ban Boros Jenő a térség egyik legfontosabb vára lett, mert rajta keresztül vezetett az út a Maros vonalától Nagyvárad felé, és így gyakorlatilag Várad egyedüli bástyája maradt, ami szembenézett a török uralommal, a Maros menti védelmi vonalat alkotta, és szemben állt két nagyon fontos helyőrséggel, Világos és Gyula várával, és ez a vár biztosította a török birodalommal szembeni helytállást. A vár átadását azt követelte a török egyfolytában, és ez meg is történt, majd később erről is fogok mesélni, amikor Bethlen Gábor Lippát visszaadta a töröknek, viszont ezzel megmenekült Jenő vára, és mégiscsak megmaradt, mint védőbástya. A mindenkori jenei főkapitány többnyire Zarád vármegye főispánja is volt, és ezek az emberek uralták ezt a területet. A 17. század elején hosszú időn keresztül Petneházi István volt a Baros Jenő főkapitánya, őt 1620-ban aztán Gálfi György követte, ezután a híres hajduvező Borne Missza Pál, majd pedig a köröstárcai Vér György állt a vár élén, később második Rákóczi György kinevezte nagyváradi kapitánynak, és ezért Jenőt aztán a hallerkői Haller Gábornak adta át. Sűrűn cserélték a kapitányok a várat, és az erődítés a nemességnek a feladata lett, és Haller Gábor fokozatosan kezdte erősíteni a várat, ő kőbe építette át a palánkvárat, és a jövevény katonákat telepített. Rákóczi György 1652-ben a hajdukéra emlékeztető jogokat adott ezeken a területeken lévő katonáknak, 1657-ből fennmaradt a név szerinti összeírása is a katonáknak. Javarészt ezek szerb eredetű, tehát rác vitézek voltak. 1650-es években a jenei végvárak váltakozó szerencsével hadakoztak a gyulai törökkel, és gyakran a sarkadi és a szalontai hajdukkal egyesülve vezettek portyákat a törökök ellen, így például 1658. júniusában körülbelül 1200 magyar vitéz egybegyűlt és Újlaki László kapitány parancsára a sarkadi és szalontai hajdukkal karöltve indultak el Gyula várára, de Gyuláról kijöttek a törökök, és nem tudták ők különösebben meglepni, de a harcok során elfogták a gyulai Hasszán Agát és Mehmed Agát, tehát látható, hogy azért katonai sikereket is tudtak végrehajtani. Na most Boros Jenő őrsége nem vett részt a fejedelem Rákóczi György lengyelországi hadjárataiban, a török fenyegetés árnyékában lévő Hunyad és Zaránd Szörény vármegyék felmentést kaptak a hadrakeléstől. 1658. januárjában viszont Rákóczi György éppen Jenő fenyegetettsége hírére rendelte el a vármegyék és a székek fegyveres erejének az összehívását. Augusztusban Köprülő Mehmed nagyvezér már személyesen vonult Jenő alá, miközben Újlaki László kapitány betegen feküdt, a civil lakosság és a várvédő katonaság egy része elszökött, így végül is Szalárdi János leírása szerint a várhoz tartozó gyalogsággal együtt alig körülbelül 350 fegyveres maradt, végül a védők követséget küldtek a nagyvezér táborába, és szeptember elején szabad elvonulás mellett feladták a várat. A fejedelem Nagyváradon törvényt hozott Újlaki kapitány és diőszegi lovas hadnagy felett, őket árulás vádjával lefejeztették. A vár török kézre került, a törökök rögtön berendezkedtek, és a kedvező fekvést látva ide át is helyezték a temesvári Begler Bégnek a székhelyét. Találatunk a vár leírásáról Evlia Cselebi írta le, négyszögű alakú a vár, kőbástyákkal ezen belül épült fel az új vár, amelyiknek 8 bástyája van, 3 kapuja, várárokkal, és ebbe a várárokba a körös vizét vezették be. Tehát a törököket is nagyon érdekelte ez az építmény. 35 esztendőnek kellett eltelni addig, hogy a térség felszabaduljon a török uralom alatt. Buda majd Eger visszafoglalását követően egyre közelebb került a felszabadulás, és 1688 elején Magni Benedetto ezredes megostromolta és kicsalta a törököket a helyőrségből, de még ekkor nem történt teljes győzelem, végül is a hadi tanács 1693-ban döntött arról, hogy a két várat, tehát Jenőt és Lippa várát visszaszerzi a törököktől, és ekkor Heisler tábornokat küldték német és magyar katonákkal Jenő és Gyula elfoglalására. Az első rohamok nem sikerültek, de a törökök végül is megadták magukat, és elvonultak Temesvárba, tehát vissza tudták 1693-ra foglalni a várat. A szabadságharc kitörésekor ismét hadászati jelentősége a várnak megnőtt, és itt Rácz katonaság tartózkodott javarészt, és Világos várával meg Zaránt várával együtt ilyen fontos helyek voltak, de a Rácz határőrök mellé a szabadságharc leverése után osztrák katonaságot telepítettek. Állandóan változott ennek a területnek és a váraknak is a tulajdona. Itt még csak annyit mondok el, hogy 1708-ban például a kurucok is elfoglalták, de, mint mondtam, 1711 után a vár katonai szerepe majdnem teljesen megszűnt, és 1720-ban már csak 120 katona állomásozott. Ezek sem javarésze a várban, hanem már a közeli falvakban laktak, és a helyőrség jó részét már románok és szerbek, rácok tették ki, tehát szép lassan ez a terület elveszítette a jelentőséget. Aztán 1735 tavaszán a Szeged-Ináczy Péro bácskai kapitány nevében kitört felkelés idején a Rácz helyőrség az új kurucok ellen is hadjáratot viselt, és ebben az ő kapitányuk, a Milics nevű kapitányuk is elesett. Jenőn 1740 évben Arad városához és vármegyéhez csatolták, és végleg 1746-ban kiürítették a várat, és átvitték a határőr vidékről a katonaságot. A szerb katonaság az átvonult Aradra. Még elmondom azt, hogy Orvos Jenőnek hadi szerepe volt 1848-ban, amikor a magyarok ugye uralták, aztán 1849-ben osztrák kézre került, 1849. augusztus 21-én itt tette le a fegyvert Vécsei tábornok, Rüdiger orosz tábornok előtt, és 1870-ben javították a várat, sokáig katonaság táborozott, de a katonaság 1900-ban kivonult. Orvos Jenő katonailag elveszítette a jelentőségét. Orvos Jenő és Lippa volt a két vár, amelyik ezen a Maros vidékét uralta, és szemben állt a török területekkel. Lippa váráról is egy-két dolgot. A Maros balpartján Aradtól körülbelül 30 kilométerre található, és Lippáról IV. Béla korából vannak említések. A tatárjárás 1241 után 1285-ben már egy olyan erősség állt itt, amit az újra bevonuló tatárok már nem tudtak elfoglalni. 1324-ben jelenik meg újra, mikor Széchenyi Tamás erdélyi vajda lett a várnagy. Károly Robert király 1315 és 17 között gyakran megfordult itt, a királyi udvarral, majd Mátyás 1459-ben Szilágyi Mihálynak adományozta. 1462-ben Siskra cseh huszita vezéré lett, de 1463-ban ismét visszavette Mátyás királyt, majd 1473-ban Pongrácz János kapta meg zálogban, 1487-ben Dóczi Péter foglalta el a királynak, aki Korvin Jánosnak adományozta. Korvin halála után, ami 1510-ben történt, Beatrix felesége örökölte, és ő a brandenburgi György őrgrófhoz ment feleségül, így a birtok és Lippa vára is az őrgróf tulajdonába került. Jelentősebb esemény volt 1514-ben, amikor Dózsaféle felkelésben elfoglalták a várat, itt minden harc nélkül a Székely Györgynek, Dózsa Györgynek, ugye Bodó Miklós vár nagy feladta a várat, és A felkelés leverése után 1516-ban Szapolyai János Perényi Imre nádornak adományozta, Buda eleste után 1541-ben Szulejmán szultán Izabella királyné és a gyermek János Zsigmond részére Lipát jelöltek ki lakhelyül, ide költöztek, a királyi koronát és a koronázási jelvényeket is itten tartották 1542 májusáig. 1551-ben aztán Martinuzi György Ferdinánd királynak adta át a várat, aki Báthori Andrást nevezte ki kapitánynak. A török közeletére ő elmenekült, és Pető Jánosra bízta az ellenállást, de ő minden harc nélkül átadta a törököknek. Majd Castaldo foglalta vissza, még ugyanebben az évben, de 1551-ben, de 1552-ben megint a török kézre került, tehát látható, hogy állandóan hol török, hol magyar királyi tulajdonban volt a vár. 1600-ban például Mihály Viteázul, majd 1604-ben Bocskai István, majd 1605-ben Hasszán Temesvári pasa foglalta el, akit 1606-ban Petnekházi István jenői kapitány vette vissza, végül aztán 1616-ban Bethlen Gábor javaslatára Erdély szabadságáért az országgyűlés a vár átadásáról döntött, de a lipai kapitány Vajda István nem volt hajlandó engedelmeskedni Bethlen Gábornak, ezért Bethlen Gábor kénytelen volt megostromolni Lipát, elfoglalta és így adta át a temesvári Beglerbéknek. Akkori kronikák nagy felháborodással írtak Bethlen Gáborról, hogy a keresztény megostromolta a keresztény várat azért, hogy aztán a keresztény vért otva átadja a törököknek a várat. A törökök miután megkapták, megerősítették, falakat, bácsákat építettek, és erős őrséget helyeztek el. Megint Evlia Cselebit kell említenem, aki megint leírja Lipa várát is. Írja, hogy kőépítésű szép vár, kerülete körülbelül 10 000 lépés, 5 kapuval, 5-szögű középső várral, erős bátyákkal, belül az újvárral, 2 tornyú kőből építve, felvonóhidas, erős kapuval, és így leírja az erősségnek bizonyos részeit. A várat aztán 1686-ban Carafa Antal tábornagy foglalta vissza, de 1695-ben újra a törököké lett, akik lerombolták a még megmaradt falakat, és Temesvárra vonultak vissza, majd 1699-ben karlócai béke értelmében Lipa megint a törököké lett, és csak 1717-ben került vissza, amikor Löfelholz császári ezredes aradi várparancsnok még a megmaradt részeket is leromboltatta. Ennyi mondható el Jenőről és Boros Jenőről és Lipa váráról, akik az erdélyi területeket védték a Maros felvidékén.
A várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket.
A jelenlegi adásban elmeséltem azt, hogy a 17. század elejétől ugye Erdélyben új korszak jelent meg, és ez egy ilyen fellendülés korszak volt. A század elején Bethlen Gábor, majd a két Rákóczi, első Rákóczi György és második Rákóczi György uralkodás alatt 1615-től mondjuk 1660 közötti időszakban fellendülés volt, kereskedelmi, gazdasági, hadi szempontból az erdélyi fejedelemség az egy európai hatalommá lépett elő. Itt Bethlen Gábor részt vett a reformációs háborúkban is. Ezek a városok, Nagyvárad, Gyulafehérvár, Szeben, Fogaras, Kolozsvár, Brassó fejlődésnek indultak ezeknek, főleg a kereskedelem következtében, és ezeknek akkor építették ki a bástyás falait, megerősítették őket, és ezekben a megerősítésekben már az itáliai stílus is megjelent. Megjelentek a fejedelmi udvarokban az olasz építészek, akik mint katonai építészek, mint pedig fejedelmi építészek a várok megerősítését végezték, vagy pedig fejedelmi paloták építését, építészeti díszítését is vállalták, és ezeket a váraknak egy részét aztán a várkastélyokká alakították, és megjelentek a belső díszítések, ilyen dekoratív festések, ajtóablakkereteket, kőből faragtatták, címereket helyeztek el, árkádos logiák jelentek meg, majd tömör pártázatok, melvédek, és a szobák falain viszont falfestések, mennyezeteket alakították át faragott gerendákból, kazettás kiképzéssel, és látható, hogy ezekre a kazettákra pedig ilyen színeset, virágos mintás díszítést is festettek, nem csak az építményeknek a katonai feladatát erősítették, hanem szépítették őket azért, hogy ezek mind inkább lakhatóvá váljanak. És elmondtam azt, hogy ebben az időszakban alkalmazták ezeket az olasz építészeket, akik hozzájárultak az erdélyi építészet fejlesztéséhez, a váraknak az erősítéséhez. Itt mondtam azt, hogy Antonio Spoziot, Alessandro Cavallinit, Paolo Morandolát, meg Augustino Serenát is, Filippo Pigafettát is, Giacomo Restit és másokat is alkalmaztak, majd később Steinwil tábornik és Savoyai Jenő herceg vezetésével, ugye Erdélyben dolgoztak ugyancsak olasz építészek, akik kiépítették az erősebb várrendszert, Giovanni Morando Viscontiról lehet beszélni, vagy Francesco Brilliről, Marsiliról, vagy pedig Konrad Weissról, ezeket a falakat a várak építésénél már téglából rakták, és faragott termésköveggel díszítették. Boros Jenő fejedelmi váráról már 1295-ben említették Kastri Jenő néven, és a 14. században a Loszonci család élet, ide szerbek menekültek erre a területre, és összeköthető aztán a 15. században, 16. században a szerbek történetével a város vagy és a várnak a története. 1565-ben János Zsigmond bevette a várat, és végül is osztrák uralom alá került. A Gyula elestét következtően a várban is a helyőrség nem végezte a feladatát, elszöktek, és így török kézre jutott a vár. 1595-ben aztán visszafoglalták Borbély György vezetésével, és itt jött a legizgalmasabb időszak, amikor Boros Jenő végvárrá vált, 1658-ig. Két vár, Boros Jenő és Lippa várának a törökök állandóan követelték, hogy adják át nekik, és ennek következtében állandóan volt egy átadás, nem átadás a két fél között. Boros Jenő és Lippa vára a fejedelemséget védelmezte, hogy az oszmán birodalommal szemben, mert a túlsó oldalon Világosvára és Gyulavára már rég a török kézen volt. A jenei főkapitány, tehát a Boros jenei főkapitány, az Zaránt vármegye főispáni posztát is elfoglalta, és ő rendelkezett itt a területek fölött, és a 17. század elején hosszú időn keresztül a Petneházi István volt a Boros jenő főkapitánya, majd őt követte Gálfi György, felsoroltam ezeknek a kapitányoknak a sorát, akik voltak a Köröstarcsai Vér György, Gyulai Ferenc, és Jármi Ferenc váradi kapitány halála után Rákóczi György a várat azt Hallerkői Haller Gábornak adta át, és Hallerkői Haller Gábor fokozatosan kőbe építette a várat, a palánkvárat átépítette, és Rákóczi György a katonáknak, a jövevény katonáknak, akiket ide betelepítettek, azoknak jogokat adott, és így őket név szerint is összeírták, de itt az összeírt nevek szerint nagyon sok szerb eredetű katonát írtak össze. Aztán 650-es években a végvárak váltakozó szerencsével, hol a gyulai törökökkel, hol pedig a szalontai hajdokkal egyesülve harcokat folytattak, Újlaki kapitány parancsára, a nemesség és sarkadi szalontai hajdukkal együtt a gyulai törökökkel többször harcot folytattak, és egy adott pillanatban sikerült még a gyulai Hasszán Agát és Mehmed Agát is elfogniuk. Elmeséltem azt is, hogy Boros Jenő őrsége és itten a lévő katonaság nem vett részt a lengyelországi hadjáratokban, pontosan a török veszély miatt, de történt itt egy olyan eset, hogy míg Újlaki kapitány betegen feküdt, Köpülülő Mehmed nagyvezér személyesen vonult a váralás, míg a kapitány betegen feküdt, addig Szaládi János leírása szerint a gyalogság elszökött a várból, és körülbelül 350 fegyveres maradt, akik végül is megadták magukat, és feladták a várat szabad elvonulás mellett. Ennek következtében aztán Újlaki kapitányt és Diószegi Kristóf hadnagyot lefejezték árulás vádjával. A török ide hamar berendezkedett, elmondtam azt is, hogy Evlia Cselevi leírta a várat, és látható, hogy ők itt erődítéseket végeztek, tornyokat, bástyakat építettek, ide telepítették át a tartományi székhelyet is a törökök. Kellett várni 1693-ig, amíg a haditanács elrendelte a vár megtámadását, és Heisler tábornok német meg magyar katonákkal indult Jenővára és Gyula visszafoglalására, ami meg is történt. Rákóczi Csamacsákharc alkalmával megint a várnak a jelentősége megnőtt, de 1708-ban a kurucok uralták, de a császári katonaság hamar visszafoglalta, mert 1711 után, miután leverték a Rákóczi felkelést, a vár teljesen szerepét vesztette, majd 1720-ban már kevés katonaság tartaszkodott. Boros Jenőt 1746-ban itt állomásozó katonaságot áttelepítették Aradra, tehát teljesen elveszítette hadászati szempontját. Majd 1848-ban a magyarok foglalták el, és 49-ben megint az osztrák kézre került. 1849. augusztus 21-en itt tette le a fegyvert vécsei tábornok, Rüdiger orosz tábornok előtt. 1870-ben javították a várat, ahova a katonaságot telepítették, és 1900-ig katonaság székelt benne, amikor végül is az építményt felhagyták. Lippa váráról ennek a jelentősége annyi, hogy a Maros bal partját védte, Jenő várával együtt voltak a végvárak a török temesvári beglebbékséggel szemben, a tatárjárás idejében már létezett, és végül is Mátyás király tulajdonában is volt, majd aztán Korvin János élet, Korvin halála után pedig a Brandenburgi Györgyé, őrgrófé. Az őrgróf a falakat megerősítette, de végül is 1514-ben a gyors a felkeléskor minden harc nélkül a várat átadták, és Buda eleste után ide költöztették Izabella királynét és a gyermek János Zsigmond, itt őrizték egy darabig a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket is, majd a Martinuzzi 1551-ben átadta az osztrákoknak, Castaldo visszafoglalta, és 1595-ben került megint magyar tulajdonba, majd 1600-ban Mihály Vitézú foglalta el, Bocska István visszafoglalta, és végül is 1606-ban Petneház István jenei kapitány vette vissza, míg 1616-ban aztán Bethlen Gábor átadta a törököknek, megostromolva a várat, azért, mert a Bajda István lipai kapitány nem volt hajlandó önként átadni a töröknek a várat. Ugyancsak Evlia Cselevi írja le a várat, ahol leírja, hogy szép vár volt, leírja, hogy bástyákkal, erős bástyákkal új vár volt, kőből épített tornyokkal, felvonóhíddal, és 1686-ban Karaffa Antal tábornagy foglalta vissza a törököktől, de a törökök 1695-ben újra visszaszerezték, és aztán a megmaradt falakat lerombolták, Temesvárra vonultak vissza. A karlócai béke után, 1699 után jelentőségét elveszítette, és 1717-ben lerombolták a megmaradt falakat is, és elhagyták ezt a területet.
És mi lesz a témánk egy hét múlva?
Egy hét múlva folytatnánk a fejedelmi váraknak a sorát, beszélnénk Déva váráról és Sárospatak váráról, két olyan fejedelmi várról, ami nagy szerepet játszott úgy Erdély történetében, mint a felvidéki, meg a kultúrtörténetben is.
Keresztes úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és gondolom, hogy olyan dolgokról beszéltünk, ami felkeltette a hallgatók figyelmét, ugyanis itt nagyon konkrét erdélyi eseményekről meséltünk, ami Boros Jenőt, Lippa várát, Bethlen Gábor uralmát jelentette.
Köszönjük szépen, tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.